folytatjuk a beszélgetést Tóth Balázs headshot fotóssal, akitől nagyon sok mindent megtudhattunk a fotózás eme szegmenséről. És hogyha Balázs, végig gondolod, 8 éve vagy a pályán, akkor mondjuk az elmúlt 10 évben hogyan változtak az igények? És most legyen szó az ügyfeleid igényeiről, vagy a piaci igényekről, mi az, ami a legmarkánsabb változás a fotós szemével?
Én azt gondolom, hogy ezek a fajta típusú fotók, ezek eléggé ilyen örökzöld fotók. Tehát, hogy magában a fotó stílusában olyan hatalmas változás az nincsen. Hogyha megnézzünk, ezek a headshot fotók eredetileg az amerikai színészekről készültek, amik ugye karakter válogatásokra mentek el, és akkor ahhoz, hogy bejussanak egy ilyen meghallgatásra, ugye vitték magukkal a portfóliójukat, és onnan indult ez az egész headshot dolog, és aztán ment át az üzleti világra. És ez a trend, ez továbbra is még egyre inkább működik, tehát hogy az ilyen szórakoztató iparból az üzleti világba egyre inkább jön át ez a fajta trend. Tehát ezt én onnan érzékelem, hogy egyre több megrendelésünk van, sőt az ügyfeleinknél, ugye mi korábban elsősorban csak a menedzsmentről készültek ilyen fotók, most egyre inkább elkezdik kitolni, és az alsóbb szinteken lévő kollégákat is meg akarják mutatni, akár csak a belső kommunikációba, belső rendszerekbe használni, mivel hogy nagyon sok esetben most már home office-ból dolgoznak, nem is találkoznak ezek az emberek, és hogy ne csak egy név legyen mindenkinek meg az azonosítója a cégnél, hanem hogy valami arcot is tudjanak hozzá kapcsolni, ezért ugye fotókat kell róluk készíteni. A másik trend, amit megfigyeltem, az ugye az öltözködésben van, hogy még ilyen 10 évvel ezelőtt tényleg ez a nyakkendő, zakó, ez nagyon standard volt, akármilyen típusú állásról is van szó. Mostanában már még a legnagyobb cégvezetők is sokszor csak póló plusz zakóba fotózkodnak, vagy csak valami egyszínű inkben, és ezt is kérik a fotókon, és ezt az üzenetet akarják továbbítani az ügyfelek felé, hogy mi már nem vagyunk ilyen vaskalapos, régi vonalas cég, hanem mi az új, trendi, vagány vonalat képviseljük.
Rólad kikészítette életed legjobb fotóját?
Rólam a legjobb fotót az én mentorom, az amerikai Peter Hurley készítette, amikor kint voltam nála New Yorkban. Erről a fotósról azt érdemes tudni, hogy őt tartják így a világon a legjobbnak ebben a szakmában. Nyilván nincs egy ilyen ranglista, mint a teniszben, hogy most ki a világ első headshot fotós a világon, de hát akit így a legtöbben ismernek, a legtöbben ismerik el a munkáját, akit a szponzorálnak a nagy cégek, hogy ugye ő vigye tovább a nevüket. Na, ő ez a Peter Hurley, és én nagyon sokat tanultam ugye tőle, és ezt az egész stílust igazából nála láttam meg először, és ezt gondoltam, hogy itthon ez egy hiány termék lesz.
Fiatal korodban, amikor ültél az iskolapadba, és nézett ki az ablakon a kis Tóth Balázska, arról álmodozott, hogy ő fotós lesz?
Nem, én eredetileg közgazdásznak készültem, és el is végeztem a Corvinus Egyetemet, meg pénzügyesként dolgoztam. Ezen általában meg szoktak lepődni, mert nem következik rögtön egy ilyen kreatív szak.
Nem feltétlenül, nyilván az üzletet össze lehet kapcsolni ezzel a szakmával is.
Pontosan így volt, hogy ugye nekem hobbiként a fotózás az már nagyon régóta, lassan 20 éve ott volt, amit a munka mellett mindig szerettem csinálni, és aztán egyre inkább elkezdett érdekelni az embereknek az ábrázolása, azonban is az emberi arcoknak a fotózása, és aztán amikor azon gondolkodtam, hogy hogyan lehetne ebből akár karriert építeni itthon, akkor arra jutottam, hogy valamilyen módon muszáj lesz specializálódni. Mert hogy mindenki mindent is fotóz, hogyha rákeresel egy fotósra, akkor azt látod, hogy portfólió, és akkor van 15 kategória, amiben kutya,
családi fotózás,
mama, igen, cica, tök mindegy, rendezvénytől kezdve mindent elvállalok, csak fizessenek érte. Ezzel szemben én meg azt mondtam, hogy én azt szeretném csinálni, amiben a legjobb vagyok, meg amit a legjobban élvezek, és azt hozzuk össze azzal, amit megismerek világ, ami az üzleti világ, hiszen dolgoztam KKV-nál, dolgoztam multinál, de pontosan tudom azt, hogy milyen környezetben élnek ezek az emberek, milyen problémáik vannak, ismerem a hárombetűs rövidítéseiket, tehát nagyon hamar tudok hozzájuk kapcsolódni, és ez az a kapcsolódás, ami nagyon sokat segít abban, hogy utána tudjak jó fotókat rövid idő alatt készíteni róluk, hogy nagyon hamar megtalálom a közös nevezőt az illetővel.
Mi volt az inspiráció, amikor azt mondtad, hogy közgazdászként a hobbimat felerősítem és felhúzom arra a szintre, hogy ez a kettő együtt tudjon működni?
Közgazdászként, pénzügyesként az volt nekem a legfőbb problémám, hogy nem igazán éreztem azt, hogy értéket teremt a munkám. Tehát az, hogy ilyen heti riportokat gyártsak, minden egyes hétfőn, és egyéb ilyen Excel és Access táblákat hegesszek, valahogy ez engem nem motivált eléggé arra, hogy úgy érezzem, hogy most ennél még többet kell beletegyek, fejlődjek benne, ilyesmi. Nem tudott örömmel eltölteni. De ez idő kellett, hogy rájöjjek, mert amúgy meg szeretem az Excel táblákat, sőt a mai napig ugye egyre inkább használom őket a saját bizniszemben, tehát hogy abszolút nem volt kidobott ez a 6 év, amit így a szakmába töltöttem. Viszont mellette meg a fotóimmal, amiket ugye hobbiként kezdtem csinálni, majd utána átalakítottam a hálószobámat egy mini fotóstúdióvá, innen indult a karrierem, úgyhogy mondhatom, hogy a hálószobámból indult a karrierem.
Neked nem a garázsból, amit sok IT cégnél.
Igen, ez az én garázsztorim, ez a hálószoba sztorim, és mindenki értse úgy, ahogy szeretné. De hogy azokat a visszajelzéseket, amiket akkor kaptam, amikor még full kezdő fotósként tudtam, akkor ugye sokkal több képből, akkor akár 2 óráig is kellett valakit fotózzak, hogy az 500 képből legyen 2 olyan, amire azt mondja, hogy wow, ez nagyon tetszik magamról, és hogy fú, hogy ez mennyire jó, hogy végre tudtál olyan képet csinálni, amit saját magamat el tudom fogadni. Ugye ez a legszűkebb kritérium, hogy mindenki önmagával szemben a legkritikusabb, és ha egy olyan képet tudok róla csinálni, ami önmagának is tetszik, az egy olyan felemelő érzés, ezt így látni valakinek az arcán, és utána azokat a hálálkozó e-maileket és mi egymást kapni, szemben amikor az Excel táblákat megcsináltam időre, akkor ugye akkor mi volt semmi, megcsináltam a feladatomat,
köszönjük. Igen.
Tehát, hogy annyira nagy volt már a kontraszt a kettő között, és annyira elkezdett felpörögni a fotós biznisz, hogy igazán nem tudtam egyiket se teljes erőbedobással csinálni, és amikor már az Excel táblák mellett az ügyfeleknek válaszoltam az e-mailre, visszafelé meg az elmaradt Excel táblákat 2 retusálás között próbáltam bepotolni, akkor éreztem, hogy muszáj ennek valahogy véget vetni, csak hát nagyon nehéz itthon, mert itt mondanak az embernek, ebből itthon nem lehet megélni. Itthon ezt nem lehet csinálni, itthon ilyet, hogy specializálódjál meg, főleg, hogy ilyen árakon, amiket te már az elejétől el akarták, hogy ebből itt nem lesz semmi. És ezt volt a legnehezebb leküzdeni, hogy én hittem abban, hogy ez, amit csinálok, ez egy olyan erejű dolog lesz, ami meg fogja hozni a saját maga közönségét, még akkor is, hogyha az elején ezt még nagyon kevesen ismerték, vagy ismerték el itthon. De ahogy jöttek be a külföldi trendek, ahogy egyre inkább ez előtérbe került így a social media előretörésével, úgy beigazolódott ez a vonal is számomra, és az értéket meg azóta is egyszerűen annyira érzem magamon. Tehát hogy ez hajt minden nap, hogy azokat a hálás arcokat lássam, és azokat a review-kat olvassam a Google-on, amiket hagynak az ügyfelek. Ez.
Hány szemét fotóztál már életedben? Van egy nagyságrend, amit már így...
Egész pontosan tudom, mivel Excel táblában.
Ja, bocsánat, elnézést. Megfeledkeztem egy pillanatot.
Ez most 4400 valamennyi, egész pontosan nem tudom, 4400 körül van.
Az igen. Emlékszel a legnagyobb kihívásra? Ki jelentette, és miért jelentette? Nem kell név, csak helyzet, szituáció.
Név nélkül fogom mondani, ez egyik hazai nagyon ismert vállalkozó cégvezetőt kértek fel, hogy fotózzam, és kaptunk az életébe 1/2 órát. Egy nagyon-nagyon nem impozáns irodában, nagyon szűk helyeken, és ugye sokféle képet kértek róla, mert hogy sok felé használják a képeket, tehát nem csak az, hogy 1-2 jó headshot kellett róla, hanem kellettek róla headshotok is, meg üzleti környezetes fotók is.
Mindez fél óra alatt.
Majd erről a fotózásról 1/4 órát elkésett, de mondták, hogy a vége az ugyanott van. És ugye az igény nem változott.
Itt már kezdtetek izzadni erősen, gondolom.
És főleg úgy, hogy nekem korábban nem volt az illetővel semmilyen előtörténetem. Nem vele beszéltem, hanem a marketing vezetővel, nem vele szerveztem le a fotózást, ő nyilván nem nézte meg előtte a honlapomat, referenciáimat, nem nézett kis videókat arról, hogy ki vagyok én, tehát ugye semmi kapcsolódás és semmi hitelességem nem volt a szemében. Hiába fotózták őt már nagyon sokszor. Úgyhogy ott az első 2 percben azt mondtam, hogy muszáj saját magamat adni, és nem volt idő arra, hogy felmelegítsem, mert egyből beállítottam a kamera elé, és elkezdtem rádobni ezeket a kis poénokat, amiről beszéltünk korábban, és az volt, hogy nem értette elsőre, hogy most ez ki ez a srác, és miért beszél ilyen hülyeségeket, ő nem szokta meg, hát egy nagy cégvezetője, ide küldtek egy ilyen bohócot, és aztán elkezdett nevetni a marketing vezető, mert ő is bent volt a fotózáson, és akkor leesett neki, hogy miért megy ez az egész, és onnantól kezdve végig tudtuk pörgetni az egész fotózást, és baromi hálásak voltak érte, hogy ilyen rövid idő alatt ennyi féle képet és ilyen jókat, mert nem szerette korábban magáról a fotókat, és utána meg nagyon hálásak
érte. Látod, az alkalmazkodó képesség. Nyilván egy nagy cégvezető sok mindenhez alkalmazkodott, már ilyen szituációban még nem volt, de hozta azt a rutint, amit egyébként az üzleti életben meg a világban ma már gyakran kell alkalmaznunk. Szerinted egy jó fotósnak mi a legfontosabb tulajdonsága? Mikor mondod te azt valakire, mikor mondod azt Tóth Balázsra, hogy ő a jó fotós?
Itt megkülönböztetném azt, hogy milyen fotós.
Mert ő egy rendezvényfotósról, nem, headshot fotósról beszélünk, kifejezetten arról a szegmensről, amiben te dolgozol.
Én szerintem a legfontosabb tulajdonsága az empátia. Meg ezt ilyen Sherlock Holmes-ozásnak szoktuk hívni.
Mit jelent ez?
Ez azt jelenti, hogy valaki belép az ajtón, és azonnal végig tudjuk mérni azt, hogy van felöltözve. Sokszor már abból tudom, hogy milyen az ügyfél, amikor felveszi a telefont, és beleszól, hogy halló, már abból tudom, hogy ő milyen típusú ügyfél. És ez, hogy ezekből az apró jelekből össze tudjam tenni azt, hogy most ő éppen milyen típusú ügyfél, és amúgy milyen élethelyzetbe csöppent be a stúdióba, vagy akár egy ilyen céges fotózáson, ugye, amikor tényleg csak 10-15 perc van egy emberre, hogy akkor ilyen rövid idő alatt fel tudom mérni, hogy neki mi fog beválni, hogyan fogom tudni őt gyorsan feloldani a kamera előtt. Ez a legnehezebb része, és ez olyan, ezt nem lehet könyvekből megtanulni, meg blogposztokból, meg ilyesmi, ezt muszáj gyakorlással átélni, és sokszor arcra esni, mire rájössz arra, hogy ennek a típusú embernek nem szabad olyat mondani, hogy, mert azzal elveszted az egész fotózásra az illetet, és van egy ilyen elég komoly lista, hogy kinek mit nem szabad, amit tudod, hogy fájó pont lesz. Bár ugyanakkor arra is rájöttem, hogy nagyon sokszor nekem az működik, ha abszolút őszinte vagyok az illetővel. Például szemmel láthatóan van mondjuk egy sebb hely az arcán, ami egy régi sebb hely. Nem fogom körültáncolni, hogy arról nem beszélek, meg direkt úgy forgatom, hogy nem látszódik, hanem elmondom neki, figyelj csak, ott van az a sebb hely az arcodon, nyilván te is tudod.
Ez vagy te.
Ez vagy te. Szerintem semmi baj nincsen vele a világon, nyugodtan mutathatjuk, de ha gondolod, akár utómunkával el tudjuk tüntetni, vagy akár visszafinomítani, hogy ne legyen annyira élesen ott az emberek arcába, de ez ő rábízom a döntést, és nem bújok el ezelől a dolog elől, tehát az ilyen típusú nyilvánvaló idézőes hibákat, azokat rögtön kiemelem. Tehát, hogy minden szempontból őszintén vagyok az illető, hogy azt mondom neki, figyelj, ez az öltözék, ez nem lesz az, ami téged célra fog vezetni, hanem itt van egy nyakkendő, vagy itt van, inkább próbáld fel ezt a zakómat, mert ez egy slim fit zakó, és ez mennyivel jobban áll neked. De egyszerűen nem tudok úgy elengedni valakit, hogy őszintén nem hiszem azt, hogy tőlem a legeslegjobbat kapta.
Hogyan tudsz te megújulni, Balázs? Hol tudsz te tanulni, miből fejlődsz, mi az, ami téged tölt?
Én nagyon sok külföldi fotósnak követem a munkáját. Valahogy engem mindig is nagyon vonzott ez a nyugat és az ottani trendek, és azt látszik egyértelműen, hogy ami ott most nagyon megy, ugye az egy jó pár év késéssel fog hozzánk bejönni.
Miben különbözik?
A legmarkánsabb különbség az az, hogy úgy általánosságban a kultúrában mekkora szerepe van a fotóknak, meg mennyire van benne az emberek fejében, akár csak a szerzőjogról, hogyha beszélünk. Hogy Amerikában nem fordulhat az elő, hogy valaki kérdés nélkül fogja a fotóját, és egy magazin címlapra kirakja, mint ahogy itthon én már találkoztam ilyennel, hogy szembe jött velem egy magazin, amin az én képen volt, és de érdekes, erről engem senki nem kérdezett meg. Nyilván nem kezdtem el pereskedni és ilyesmi, mert teljesen értelmetlen lett volna, de hogy ezek a fajta dolgok, ezek nem fordulhatnak ott elő. Illetve az, hogy mekkora értéket közvetítenek egy-egy fotónak, és hogy ez erre mennyit hajlandóak áldozni. Nem csak pénzben, hanem akár időben. Mert hogy igenis nem csak pénzbeli, hanem egy üzletembernek a nagyon sűrű életében ugye a legfájóbb pont az, hogy időt kell az ráadoznia. Idő, hogy el kell mennie venni egy új zakót, vagy akkor oda kell utazni a stúdióba, vagy ha hozzájönnek, akkor ki kell pucolni az irodáját. Vagy, tehát, hogy ezek olyanok, amikkel nem szívesen foglalkoznak. De a fotónak a jelentőségét szerintem külföldön sokkal inkább érzékelik már az emberek, és sokkal inkább adnak rá. Ez onnan is látszik, hogy itthoni magazinoknak ha megnézed a címlapját, tisztelete egy pár kivételnek, elég amatőr fotókat használnak. És még a címlapon még sokszor egész jó, de amik belül vannak a magazinokon belül, azok elég amatőr fotók, mert hogy nem áldoznak rá, ez saját tapasztalatból tudom, hogy na, semmit nem fizetnek szinte. Érte? Nem véletlenül nem indultam el ebbe az irányba, hogy ilyen jellegű fotókat készítsek, mert üzletileg egyszerűen nem nagyon éri meg. Hogyha nem az adott cég egy PR cikket fizet be, amihez ugye ők viszik a fotókat, akkor az nem egy jó. Tehát miközben Amerikában dollár százezreket költenek akár egy-egy fotózásra, és azért látjuk azt, hogy olyan wow, olyan öltözékben, olyan helyszíneken, olyan felszereléssel dolgoznak, amit itthon álmodni se lehet, mert egyszerűen maga a felszerelés bérlése annyiba kerülne, mint a magazinnak a fél éves marketing büdzséje. Tehát, hogy ez ugye teljesen más szinten működik ott nyilván. Ez az, ami engem nagyon érdekel, hogy hogy csinálják nagyban, és hogy abból mit lehet elhozni itthonra, és akár itthon valami hasonlót csinálni, de büdzsében és minden másban. Kis hazánkba kihozni azt, amit ott a nagy pénzből, nagy büdzséből, grandiózus körítéssel meg tudnak csinálni.
Köszönöm, hogy megosztottad mindazt a tudást és tapasztalást, amit az elmúlt szűk egy évtizedbe te ebbe a szakmába helyeztél. Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek köszönöm, aki hallgatta a műsort.
És búcsúzom tőletek is, kedves hallgatók, az Egy életemet, benne Babik Editet hallgattátok, akinek Tóth Balázs headshot fotós volt a vendége. További szép napot nektek, sziasztok!